50. fejezet. Kiderül, kik voltak a varázslók, kik paskolták és kínozták meg a duenyát, kik csipkedték és karmolázták meg Don Quixotét, és milyen eredménnyel járt. Küldetésében az apród, aki levelet vitt Teresa Panzának, Sancho Panza feleségének. Cid Hamete ennek az igaz történetnek a legparányibb részletét is pontosan kikutatta, és azt mondja, hogy amikor Doña Rodríguez eltávozott a szobából, hogy Don Quixotét fölkeresse, egy másik duenya, a hálótársa észrevette távozását, s mint hogy valahány duenya csak van a világon, mind neszel, fülel, szaglász, ez is utána lopózott oly csöndesen, hogy a jó Rodríguez nem vette észre. Mielőtt a duenya meglátta, hogy Don Quixote ajtaján belépett, mint hogy ő is csak olyan pletykás volt, mint a duenyák általában, azonnal a hercegnéhez sietett, hogy elárulja neki, Doña Rodríguez Don Quixote szobájában van. A hercegné tüstént közölte a dolgot a herceggel, s engedelmet kért rá, hadd követhesse Altisidorával Don Rodríguezt, hogy kiderítse, mit keresett a duenya Don Quixoténál. A herceg megengedte, s a két nő csendesen, lábújhegyen lépkedve az ajtóhoz lopózott, úgyhogy mindent kihallgathatott, amiről a szobában beszéltek. Mikor aztán a hercegasszony azt hallotta, hogyan küldtöli ki Rodríguez az ő fontanellái, Anarjoezét, lángoló haragra lobbant, de Altisidóra is haragudott, s ingerültségekben bosszúra éhesen nyomban berontottak a szobába. Don Quixotét megcsipkedték, a duenyát pedig kegyetlenül elpaskolták, ahogy már elbeszéltük. Mert az olyan sérelmek, amelyek a nők szépségét és hiúságát sértik, nagy haragra lobbantják őket, és tüzet fog a bosszú vágyuk is. A hercegné aztán az egészet elmondta a férjének, a herceg jó ízűt nevetett. A hercegné pedig folytatni akarta a tréfát és mókázást Don Quixotéval, ezért azt az apródot, aki a varázs kalandjában a Dulcinea szerepét játszotta, Sancho Panza bizonyosan már rég megfeledkezett róla, kormányzói gondjai közepette, valóban útnak indította Teresa Panzához, Sancho levelével és a hercegné levelével, meg egy nagy valódi koralfüzérrel, amit szintén a hercegné küldött ajándékba. A történet megjegyzi, hogy ez az apród igen értelmes, éles eszű fickó volt, s hogy az uraságnak kedvére tegyen, igen nagy örömmel és készségen indult Sancho faluja felé. Mielőtt a faluba ért, a patakparton mosó asszonyoktól megkérdezte, nem tudnák-e megmondani, merre lakik a faluban egy bizonyos Teresa Panza nevű asszony, egy bizonyos Sancho Panza felesége, aki meg egy Don Quixote de la Mancha nevű lovag fegyverhordozója. Ezekre a kérdésekre egy fiatal leányka szökött talpra, és így szólt. Az a bizonyos Teresa Panza az én anyám, a ma bizonyos Sancho meg az én apám uram, az a lovag pedig a mi gazdánk. Akkor hát vezes anyádhoz, édes húgom, mondta az apród, mert levelet és ajándékot hoztam neki atyától. Szíves örömmel, kedves uram, válaszolta leányka. Úgy 14 éves lehetett. A mosást egy társára bízta, se kendőt nem kötött, se cipőt nem húzott, hanem csak úgy borzasan és mezítlába, hogy volt, az aprót paripája elé szökkent, s így szólt. Jöjjön utána, uram! A mi házunk itt van a falu végen. Ott szomorkodik édesanyám, hogy olyan rég semmi hírt se hallott apámról. No, hozok én most olyan jót, mondta az apród, hogy hálát lehet adni érte az Istennek. Végre a leányka ugrással, futással, szögdécseléssel a faluhoz ért, de még be se lépett a házba, fennhangon bekiabált. Jöjjön csak, édesanyám, jöjjön, jöjjön, egy úr van itt, levelet és máshol, mit hoz édesapámtól. Kiáltozására a leány anyja, Teresa Panza jött ki a házból, barna ruhát viselt, kezében szöszös orsót tartott. Ruhája olyan kurta volt, hogy éppen csak a legszükségesebbeket fette el, barna mellénykéje alatt hosszújú inget viselt. Teresa nem volt koros, körülbelül 40 éves lehetett. Erős, csontos, izmos és szikárasszony. Mihelyt megpillantotta a leányát, s véle a lovagot, így szólt. Mi baj, leányom? Miféle úr ez? Kegyes asszonyomnak, Doña Teresa Panzának kész szolgája, válaszolt az apród, aztán leugrott a lováról, és alázatosan leborult Teresa asszony előtt, így szólván. Nyújtsa csókra a kezét, kegyes asszonyom, Doña Teresa, mint Don Sancho Panzának, Barataria sziget, örökös kormányzójának valóságos és törvényes hitvese. Uram, ugyan, keljen fel, ne tréfáljon, szólt Tereza. Nem vagyok én udvari dáma, hanem szegény parasztasszony, más tarlójáról élő földműves leánya, s egy kóbor csatlósnak, nem pedig egy kormányzónak a felesége. Nagyságod, válaszolta az apród, egy fő-fő méltóságú kormányzónak méltó neje, s hogy ez valóban igaz, tanúságul fogadja ezt a levelet és ezt az ajándékot. Zsebéből aranykapcsos koralfűzért húzott elő, a nő nyakára akasztotta, és így folytatta. Ez a levél a kormányzó úrtól jön, ez a másik pedig az ajándékkal együtt kegyelmes asszonyomtól, a hercegnétől való. Ő küldött engem nagyságodhoz. Tereza majdnem sóbálványá vált csodálkozásában, nem különben a leánya is, aki így szólt. Akármi legyek, ha urunk Don Quixote, nincs belekeverve ebbe a dologba. Bizonyosan ő ajándékozta meg édesapámat azzal a kormányzósággal vagy grófsággal, hiszen annyiszor ígérte neki. Valóban úgy van, felelte az apród, és Sancho úr egyedül Don Quixote úrnak köszönheti, hogy ő most Barataria szigetének kormányzója, amint majd ebből a levélből is kitűnik. Olvassa el hát, ifjú nemes uram, mondta Tereza, mert én fonni ugyan tudok, de olvasni nem. De még én se, tette hozzá Sankika. Hanem várjanak csak, mindjárt ide hívok én valakit, hogy elolvassa. Vagy magát a tisztelendő urat, vagy a babéros, Sancho, Korasko urat. Tudom, szívesen megteszik, csak hírt vehessenek édesapám felől. Sose fáradj, kis húgom, mondta az apród. Én ugyan fonni nem tudok, de olvasni tudok, és rögtön felolvasom. Fel is olvasta az egészet, minthogy azonban ezt a levelet már közöltük, itt most mellőzzük. Aztán a hercegné levelét vette elő, és elolvasta, hogy következik. Barátnőm Tereza, a kegyed férjének Sancsónak jeles szívbeli és lelki tulajdonságai arra indítottak, és köteleztek, hogy megkérjen férjemet, ruházza fel őt számos szigete közt egyek kormányzóságával. Értesültem, hogy úgy kormányoz akár a saskesejű, s ez nagy örömmel tölt el engem és férjemet, a herceget is. Nem győzök elég hálát adni az Istennek, hogy nem csalódtam Sancho panzában, midőn kiszemeltem a kormányzóságra, mert tudnia kell, édes asszonyom, nagyon nem lehet ám igazán jól kormányzóra találni, és Isten úgy vezessen engem, amilyen jól Sancho kormányoz. Itt küldök kegyednek, kedves barátnőm, egy aranykapcsos koralfűzért, bár küldhetnék igaz gyöngyöt. De jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok. Lesz még idő, amikor majd közelebbről megismerkedhetünk, jobban megérthetjük egymást. És Isten a megmondhatója, mi minden nem történhet. Köszöntöm kedves leányát, Sankikát, s mondja meg néki, kérem az én nevemben, tartsa készen magát, mert azt a feltett szándékom, hogy olyan úriasan férhez adom, hogy nem is álmodná. Mondják, hogy a kegyetek falujában igen szép mak terem. Küldjön belőle valami 200-at, s nagy becsben fogom tartani, még csak azért is, mert kegyettől kaptam. Írjon nekem körülményesen, hogy és mint szolgál az egészsége. S ha meg valamire szüksége volna, csak szóljon, s mindjárt teljesül minden kívánsága. Isten áldja meg, kelt e helyen, szerető barátnője, a hercegné.
Jaj, kiáltott fel Tereza a levél hallatára. Milyen jó, milyen egyenes szívű, leereszkedő úriasszonyság. Ezek az igazi úri hölgyek, nem pedig az idevalósi nemes asszonyaink, akik azt hiszik magokról, hogy őket már a szélnek sem szabad illetnie, mert nemes családból származnak, s ha templomba mennek, olyan rátartiak, mintha királynék volnának, és lealacsonyítaná őket, ha egy paraszt asszonyra rátegintenek. Ám ez a jó asszonyság hercegné létére barátnőjének nevez, s úgy beszél velem, mintha egyenrangúak volnák. Éltesse az Isten soká, még a lamancsai öreg tornyot. Ami pedig a makkot illeti, kedves uram, küldök én neki egy vékával is, mégpedig olyan nagy szeműt, hogy bizony akárki fia megnézheti, s megbámulhatja. Hanem most, Sankikám, legyen rá gondot, hogy illendően megvendégeljük ezt az urat. Lásd el a lovat mindennel, hozz az istállóból tojást, vágj szalonnát, de jó nagy darabot, s adjunk neki hercegi ebédet, A jó hír, s nyájas arca igazán meg is érdemli. Én meg addig elmondom a szomszédasszonyoknak, mekkora szerencse ért bennünket, de még a tisztelendő úrnak és Nikolász mesternek, a Borbénak is, hiszen oly jó barátai apádnak. Minden meg lesz, édesanyám, feled Szancsika. De adja nekem a korálfűzér felét, mert a hercegasszony ő kegyelmességét nem tartom olyan bohónak, hogy az egész láncot magának küldje. Az egész a tiéd lesz, lányom, mondta Tereza. Csak most hadd hordjam én néhány napig, mert igazán úgy érzem, hogy örömömben kibújok a bőrömből. De meg annak is megörülnek ám, tette hozzá az apród, ha ezt a csomagot is meglátják, amit a tarisznyájában hoztam. A legfinomabb posztóruha van benne, amit a kormányzó úr egyetlen egy napig viselt egy vadászaton, és most elküldte Szancsika kisasszonynak. Hogy az Isten áldja meg a jobb kezével, kiáltott fel Szancsika, de még azt is, ha kell, mindkettővel, aki elhozta. Eközben Tereza eltávozott, kezében a levelek, nyakán meg a korallfűzér, s úgy verte a papírost, mintha dob volna. Véletlenül éppen a pappal és Sanson Karaszkóval találkozott. Vígan ugrándozva közelített feléje, s így szólt. Olyan igaz, mint ahogy élek, nincs többé szegény atyafi. Van már kormányzó, ságocskám, hogy mérkőzzék hát velem, akár a legpiripántosabb. Jaj, bocsánatot kérek szépen, ahogy élek, nincs többé szegény atyafi. Égtől, meg kormányzóktól jöttek, s nyakamon meg valódi korál van, s az üdvözlégy meg mi atyánk, mind csupa vert arany rajta, magam pedig kormányzóné vagyok. Isten a tanunk, Tereza, nem értjük, s nem tudjuk, mit mond. Ebből majd megláthatják, felelt a Tereza, s odaadta nekik a leveleket. A pap olvasta fennhangon, hogy Sankon Karaszkó is hallja. És a tisztelendő egymásra nézett Szankóval, csodálkozva az olvasottakon. A bakkaleurus megkérdezte, ki hozta ezeket a leveleket. Tereza azt felelte, menjenek haza vele, s ott találják a küldöttet, egy fiatal udvari ember, olyan, mint egy aranyékszer. Még valami ajándékot is hoz magával. A pap leakasztotta Tereza nyakáról a koralláncot, megnézte, nem is egyszer megnézte, és amikor meggyőződött, hogy csak ugyan valódi, újra elfogta a csodálkozás, és így szólt. Papi tisztemre mondom, nem tudom, mit szóljak, mit tartsak ezekről a levelekről és ajándékokról. Egyfelől látom, s meg is tapinthatom a korál gyöngyök finomságát, másfelől meg azt olvasom, hogy egy hercegasszony 200 makkot kért. Ki a manó is tudná ezt összeegyeztetni? Jegyezte meg Karaszkó. De épp azért, gyerünk, keressük fel a futárt, talán felvilágosít bennünket. Így is cselekedtek, s Tereza is hazatért velük. Az apród éppen abrakot rostált a paripájának, Szankika pedig pirított szalonnát vagdalt, hogy tojást üssön rá, s úgy adja az apród elé. Az ifjú egyénisége, tisztes külseje a lehető legjobb hatást tette mind a két szemlélőre. Udvariasan köszöntötték a küldöttet, az apród is üdvözölte őket, és Sancho megkérte, szíveskedjék valami hírt mondani Don Quixote-ról, meg Sancho Panzáról, mert elolvasták ugyan Sancho és a hercegasszony levelét, mégis a legnagyobb zavarban vannak, és sehogy se tudnak tisztába jönni Sancho kormányzóságával, különösen, mert itt a szigetről van szó, már pedig a földközi tenger minden szigete, legalábbis a legtöbb, a király ő felségéjé. Az apród így felelt. Ami Sancho Panza úr kormányzóságát illeti, ahhoz nem fér semmi kétség. De már, hogy szigetet kormányoz-e vagy sem, abban nem avatkozom. Elég az hozzá, hogy a községnek több mint 1000 lakója van. Ami meg a makkot illeti, ennek az a magyarázata, hogy az én kegyelmes asszonyom a hercegné olyan igénytelen és leereszkedő, hogy az semmi, ha makkot kér egy paraszt asszonytól. Megesik, hogy fésűt kér kölcsön egyik-másik szomszédasszonyától. Mert tudniok kell kegyelmeteknek, hogy az aragóni úriasszonyságok, akármilyen előkelők, mégsem olyan rátartiak, s nem hordják olyan magasan az orrukat, mint a kasztíliai úrinők. Sokkal nyájasabbak a köznéphez. Még folyt ez a beszélgetés, amikor megjelent Szancsika egy egész teli kötény tojással, s azt kérdezte az apródtól. Mondja csak, uram, édesapám talán még pitykés nadrágot is hord, amióta kormányzó. Arra nem néztem, felelt az apród, de könnyen lehet. Teremtő Istenem, kiáltott fel Szancsika, de szeretném feszes nadrágban látni apámat. Ugye furcsa, hogy az én csecsemő koromtól fogva mindig azt kívántam, bárcsak pitykés nadrágban láthatnám valaha az apámat. Ha az Isten megtartja, kis húgom, válaszolt az apród, minden esetre láthatja még pitykés nadrágban. Istenemre mondom, van rá kilátás, ha még csak 2 hónapig tart is a kormányzóság, viselő még fürrehajtókás sapkát is. A pap meg a bakkaleoros úr jól látta, hogy az apró tréfát tűz velük, de a korallok szépsége s a vadászöltözet, amit Sancho küldött, s amit Tereza már nekik is megmutatott, megint csak halomra döntötte minden okoskodásukat. Meg nem állhatták, hogy jó ízűen ne mosolyogjanak Szancsika óhajtásán, kivált, amikor Tereza ezt tette hozzá. Ugyan tisztelendő uram, mondja meg, kérem, nem megye innen mostanába valaki Madridba vagy Toledóba. Hozatnék magamnak egy kerek abroncsos szoknyát, de divatosan ám a javából, mert igazán, de igazán, amennyire csak lehet, becsületére akarnák válni az uram kormányzóságának, sőt, ha neki durálom magamat, még magam is elmegyek abba az udvarba, s tartok olyan kocsit, mint akárki. Akinek kormányzó az ura, megteheti, s tarthat magának. Bár az Isten adná, édesanyám, mondta Szancsika, hogy inkább ma lenne meg, mint holnap. Még ha mindenki azt mondaná is, ha együtt lát bennünket abban a kocsiban, no csak, nézze meg az ember, azt a majd megmondom kicsodát, annak a fokhagyma zabálónak a lányát. Hogy begyeskedik, hogy terpeszkedik abban a hintóban, mintha ő volna pápáné. De hadd tapossák a sarat. Csak én járhassak kocsin. Nem szeretek gyalogolni. Vigye el az ördög a világ minden pletykás nyelvét. Bánom is én, ha másnak nem tetszik. Csak nekem tessék. Igaz-e, anyám? De mennyire igaz? Válaszolta Tereza. Slám, az én jó Szancsóm, hogy meg tudta proféciálni ezt a szerencsét? De még ennél nagyobbat is. S majd meglátod, lányom, nem nyugszik addig, amíg engem grófnévá nem tesz. Hiszen csak egyszer fogja meg az ember a szerencse farkát. Sokszor hallottam édesapádtól, mert a közmondásoknak is éppen úgy atya, mint neked. Ahol malacot ígérnek, zsákkal kell ott forgolódni. Ha kormányzóságot adnak, tedd el, ha grófsággal kínálnak, markold meg. És ha valami tisztes ajándékot vetnek, koncul, rakd zsebre. Aki nem akarja, ám aludjék, s ne feleljen még akkor se, ha a gazdagság meg a szerencse zörgetne is az ajtaján. Törődöm is vele, tette hozzá Szancsika, ha majd az emberek nyalkán begyesnek látnak, és azt mondják, mióta nadrágot húztak a kutyára, rá se nézett a maga fajtájára. Erre a pap megjegyezte, nem tehetek róla, de igazán azt kell hinnem, hogy ennek az egész Sancho familiának minden tagja egy zsák közmondással jött a világra. Ennyi fiányit se ismertem közülük, aki ne ontaná a közmondást, még ha álmából verik is föl. Az igaz, szólt az apród, csak ugyan Sancho kormányzó úr is lépten nyomon potyogtatja a közmondásokat, s ha talán sokat, az üstökénél fogva ránt is elő, mégis nagyon mulatságosak, s mindig szórakoztatják a hercegasszonyt és a herceget. Kegyelmed megmaradt hát állítása mellett, szólt most közbe a bakkaleoros, hogy Sancho kormányzósága csak ugyan igaz, s van a világon olyan hercegné, aki ide ajándékot küld és levelet ír. Mert mi bár tulajdon kezünkkel illettük az ajándékokat, és a saját szemünkkel olvastuk a leveleket, mégsem akarjuk elhinni, és azt gondoljuk, hogy földünknek, Don Quixote-nak visel dolgával állunk szemben, mert ő a fejébe vette, hogy minden varázslat útján történik. Ezt azért mondom, mert meg akarnám érinteni és tapogatni kegyelmedet, hogy meglássam, a szellemvilágból érkezett, küldötte, vagy olyan ember, mint a többi, és csontja, meg húsa van. Én, uraim, nem mondhatok magamról semmi egyebet, felelt az apród, valóságos küldött vagyok, és Sancho Panza úr csak ugyan igazi kormányzó, és ezt a kormányzóságot az én uraságom, a herceg és hercegné adta neki. Amint hogy adhatta is, és, amint hallottam, az a bizonyos Sancho Panza derekasan megállja a helyét. Hogy van-e ebben valami bűbájosság, vagy nincs, döntsék el kegyelmetek maguk között, mert én semmi egyebet nem tudok, erre megesküzöm szüleim életére, pedig még életben vannak, és becsülöm, szeretem őket. Meg lehet, hogy úgy van, válaszolta Bakkaleorus, Mégis dubitál, Augustinus.
Már akárki bármennyire kételkedik is, felelt az apród, amit én mondtam, az igaz, s az igazság mindig a hazugság felett lebeg, akár csak az olaj a vizen. Egyéb iránt, operibus caede, et no verbis. Jöjjön valaki kegyelmetek közül, s majd a saját szemével fogja látni, aminek most nem akar hitelt adni.
Menni majd csak én megyek, mondta Sancsika. Vigyen el kegyelmed a lovat farán. Nagyon szeretném látni apámat.
A kormányzó leányához nem illenék, hogy így egyedül bolyongjon az országúton, csak kocsin, gyaloghintón utazhat, és nagyszámú cselédség legyen kíséretében.
Isten úgyse, válaszolt Sancsika. Szamáron is épp oly szívesen elmegyek én, mint akármilyen kocsiban. Nem vagyok én olyan válogatós.
Hallgass, gyerek, intette Teraza. Tudod, Isten, mit beszélsz? Ennek az úrnak igaza van, s nem úgy van már, mint régen, nem az a nap süt az égen. Míg az apád Sancho volt, addig te Sansa. De mióta kormányzó, te azóta kisasszony vagy. Nem tudom, igazam van-e vagy sem?
Annyira igaza van, hogy maga se gondolná, Tereza asszonyság, felelt az apród. Most azonban kérem, adjanak valamit ennem, s aztán hadd induljak rögtön, mert még az este otthon akarok lenni.
Erre a pap szólalt meg. Legyen kegyelmed az én szerény házam vendége, mert Tereza asszonynál kész ugyan a jó akarat, de nincs elegendő tehetség ilyen tisztes vendég ellátására.
Az aprót szabódott, végre azonban a maga javára is azt kívánta, hogy engedjen. Így a pap nagy örömmel vitte magával, mert ekképp alkalma nyílt, hogy még bővebben kérdezősködjék Don Quixote viselt dolgairól. A bakaleurus felajánlotta a szolgálatát, hogy megírja Tereza feleletét, de az asszony sehogy sem kívánta, hogy a bakaleurus úr a dologba ártsa magát, mert kisé csúfolódónak tartotta. Inkább egy teljes cipót meg két tojást adott egy írástudó kispapnak, vele vakarintatta meg a két levelet, egyiket a férjnek, másikat a hercegnének, ahogy a saját eszétől kitelt. Mégse a legrosszabbak ebben a nagyfontosságú történetben, amit majd utóbb meglátjuk.